Áldás békesség, kedves testvérek! Szeretettel köszöntök mindenkit az otthonukban, és köszönöm, hogy időt szánnak arra, hogy meghallgassák a mai Isten tiszteletet. Mindenkinek jó egészséget kívánok, vigyázzanak magukra, és akkor csendesedjünk most el. Mennyi atyán, köszönjük, hogy együtt lehetünk, és köszönjük azt, hogy vigyázol ránk, segítesz nekünk, hogy ezt a mostani időszakot jól megértve megtalálhassuk a helyes utat. Aggódva tekintünk a világ eseményeire, de mégis hittel, tudva, hogy minden a javunkat szolgálja. Imádkozunk embertársainkért, azokért, akik betegek lettek, hogy meggyógyulhassanak. Imádkozunk azokért az emberekért, akik nehézségbe kerültek most, talán elveszítették állásukat, vagy egyéb magánéleti gond került most előtérbe. Imádkozunk a közösségekért, amelyek most elveszítették az embereket. Imádkozunk a családokért, hogy most, amikor össze kell tartani, akkor tudjuk egymást megérteni, elfogadni és megbecsülni. Adj nekünk türelmet, békességet. És hát adunk ezért a böjtért, mert talán nem volt olyan böjt, amikor ennyire hangsúlyossá vált az, hogy most le kell tudnunk egy kicsit mondani sok mindenről, magunk és mások érdekében. Add meg Istenünk, hogy megtalálhassuk a hozzád vezető utat, mert ez az út most is nyitva van. Nem vagyunk a feléd vezető úton, a szabadságunkban korlátozva, megszólíthatunk, és te tökéletesen jelen vagy a mi életünkben. Add, hogy ezt meg tudjuk tapasztalni, tudjuk érezni most a te erődet, szeretetedet, és add, hogy mind magunknak, mind másoknak tudjuk ezt továbbadni. Kérjük, áld meg imádságainkat, amikor imádkozunk egymásért, imádkozunk a világ dolgaiért, add, hogy ne csak magunkra gondoljunk, hanem tudjunk most másokra is gondolni. Tudjuk megnyitni a szívünket, mert ez az az alkalom, amikor ezt gyakorolhatjuk. Kérjük, te áld meg a rákosfalvi gyülekezetet, minden templomot, minden hívő embert, aki most talán az otthonában van, aki ugyanúgy megszenteli most ezt az időt. Köszönjük, hogy a nyugalom napja van, a békességnek a napja van, és a pihenésnek a napja. Amen. Kedves testvérek, a mai ige, amit szeretnék felolvasni, a Máté evangéliumában van megírva, a 6. fejezetben, a 16. verstől a 24. versig. Amikor böjtöltök, ne legyen szomorú az arcatok, mint a képmutatóké, akik elgyötört arckifejezésükkel mutatják, hogy böjtölnek. Igazán mondom nektek, ezzel már meg is kapták az összes jutalmukat. Te azonban úgy öltöz és viselkedj, hogy senki se vegye észre, amikor böjtölsz. Csak mennyei atyád lássa, aki titokban figyel, s ő majd megjutalmaz. Ne a földön gyűjtsetek magatoknak kincseket, ahol elpusztítja a moly, a rozsda, vagy ellopják a tolvajok és a betörők. Inkább a mennyben gyűjtsetek kincseket, mert ott sem moly, sem rozsda nem teszi tönkre, sem a tolvajok nem lopják el. Mert ahol az értékeid vannak, oda húz a szíved. Egész lényedet a tekinteted világítja meg. Ezért, ha jó indulattal és adakozásra készen tekintesz az emberekre, akkor egész lényedet elárasztja a világosság. Ha viszont önző és zsugori módon nézel rájuk, akkor egész lényed elsötétül. Ha pedig a tekinteted, vagyis a mécsesed elsötétül, akkor valóban nagy sötétségbe kerültél. Egyetlen szolga sem szolgálhat egyszerre két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhatjátok egyszerre Istent és a pénzt. Kedves testvérek, van egy lelki evolúció, amiben benne vagyunk, és viccesen hallottam ezt a meghatározást, hogy először ugye az ember a Homo erectus volt, aztán a Homo sapiens, most pedig a Homo office lett, tehát mindenki beszorult a saját kis terébe, és hát azok kivételével, akiknek még mindig be kell járni, dolgozni, és sokan vagyunk így, így hát becsüljük meg azokat, akik végrehajtják feladataikat, és járnak mindezek ellenére dolgozni. Illetve sokan bekényszerültünk az otthonainkba, és onnan végezzük feladatainkat, munkánkat. Tehát én is most a neten keresztül tartom a kapcsolatot a testvérekkel. Előttem egy üres templom van, üres padokkal, kitett énekes könyvekkel. És úgy viccesen régebben mindig megjegyeztem, hogy talán ez az egyik rémképe, amikor kiürül a templom, és már nem jön senki sem Isten tiszteletre, de hogy akkor is elmondanám-e a prédikációt. És úgy magamba elképzeltem, hogy persze, természetesen elmondom, mert hogy akkor is megvan az üzenet, és mondjuk el. Ezért hálát adhatunk végül is azért a technikai lehetőségért, hogy most is kapcsolatban lehetünk. Most egy kicsit mindenki láthatatlanná vált, és viccesen megjegyeztem magamba, hogy az én feljebb valóm is láthatatlan, most már a gyülekezetem is az lett. De ezt persze csak szimbolikusan mondom. Most pedig térjünk rá az igénkre, a böjtre, hiszen böjt időszakában vagyunk, és ezt már többször körbejártuk. Jézus szava szerint a böjt az az idő, amikor mi Istennel lehetünk. Úgy gondolom, hogy ebben nem vagyunk korlátozva. Bár sok hétköznapi feladat van most is rajtunk, de nagy része most az embereknek egy picit leállhat, egy kicsit befele figyelhet, és talán jobban tudunk a lelki dolgokra, több időnk jut, hogyha ügyesek vagyunk, és nem a pánikkal, nem a félelemkeltéssel foglalkozunk, és nem ijedünk meg. Most egy gondolkodásmódbeli váltásra van szükségünk. Ezt így is mondhatjuk, hogy egy paradigmaváltás történik a világban, amit lehet, hogy észre sem veszünk, és úgy megyünk át rajta, mint egy rossz emlékem, amelyet gyorsan el kell felejtenünk. De egyébként pedig, most talán gondoljunk a húsvétra is, hogy Krisztus megváltása közeledik. Az emberiségnek alkalma van arra, és abban természetesen nekünk is, hogy végig gondoljuk, hogy mit is adott nekünk Isten a Krisztusban, hogy amit ő cselekedett, az most is tökéletesen a rendelkezésünkre áll, és Isten nem hagyta abba a munkáját értünk, bennünk és általunk. Tehát Jézus gazdag lévén szegény élet értünk, hogy mi gazdagokká legyünk. Ott van tehát a lemondásnak a képe. Jézus úgy beszél a böjtről, mint egy olyan alkalomról, amikor nem kell megváltoztatni a külső viselkedésünket, nem kell szomorúbbnak látszanunk, nem kell olyan arcot mutatnunk, mintha szenvednénk, mert nem kell szenvedni, hanem lehet ezt lelkiképpen úgy gyakorolni, hogy minden zavartalanul történik tovább, de mi az Istennel egy felfokozott, egy örömteli, egy mindent betöltő, feltöltő időszakot élünk meg. Hiszen most arra figyelünk, aki a mindenségnek a középpontja. Nem pedig szétszórjuk magunkat az aggódásba, a félelmekbe, hogyan lesz holnap, mit fogunk enni, gondolatok járnak bennünk. Természetesen a bőjtben most nehézség, akik anyagilag nehéz helyzetbe kerültek, illetve akik elveszítették állásukat, vagy emberi kapcsolatokban most le kell mondanunk egymásra, ez mind nehézség, de ez csak egy átmeneti időszak. És ebben az átmenetben most sokkal élesebben láthatjuk az emberi kapcsolatok értékességét, az idő alkalmasságát most arra, hogy mit tehetünk és mit nem, és azt a nagy ajándékot, hogy Isten jelen van az életünkben. Jézusnak ez a mondata, hogy ne a földön gyűjtsetek magatoknak kincseket, ahol elpusztítja a moly, a rozsda, hogy ellopják a tolvajok és a betörők, most éppen összhangban van a külvilág eseményeivel. Fontosak az anyagi dolgok, és ha az összeomlik, akkor mindannyiunk élete veszélybe kerül. De mégis Jézus azt mondja, hogy ne erre koncentráljunk most, hanem inkább gyűjtsünk kincseket a mennyben, mert ott sem moly, sem rozsda nem teszi tönkre, sem a tolvajok nem lopják el. Mert ahol az értékeid vannak, oda húz a szíved. Az aggódás és a félelem sok tekintetben nem az örökké való dolgok tekintetében van most, hanem a földi dolgokra irányul minden. Ezért ellentétes a mozgás, hiszen most mindenki arra figyel, hogy mi van az anyagi világban. Hogy fenntartsuk az élet feltételeit. Jézus azonban azt mondja, hogy ezt a figyelmet most fordítsuk a lelki dolgokra, legalább olyan erővel, és vizsgáljuk meg, hogy hogyan viszonyulunk lelkünkhöz, önmagunkhoz és Istenhez. Az élet alaplüktetése tehát megkívánja most ezt a lemondást. De ez nem azt jelenti, hogy nem lesz majd olyan földi javunk, amely betöltheti a mi szükségeinket, hanem ez a fajta gondolkodásmód fog a fejünkből kitisztulni, és rá fogunk arra csodálkozni, hogy aki először az Isten országát keresi, annak minden megadatik majd. Tehát Isten munkálkodik folyamatosan, és ha mi az örökkévaló dolgokra figyelünk, Isten pedig ránk, akkor nem történhet az meg, hogy teljesen elveszítjük az életfeltételeket. Hiszen most arra is gondolhatunk, hogy egyetlen egy kis vírus meghatározza most a mindennapjainkat, és sokan elveszítették állásukat, egy jelentéktelen kis élőlény miatt, és van nekünk egy örökkévaló Istenünk, aki a leghatalmasabb, aki szeret bennünket, aki mindent megadott nekünk, semmink nincs, amit ne tőle kaptunk volna, és hirtelen a tekintetünket egy vírusra vetjük, és tőle félünk. Ez önmagába véve is óvatosságra int bennünket, hogy elveszítjük a kapcsolatot, a középpontot, a tengelyünk kikerül a középhelyzetből, és az anyagiakra nézünk, csak a veszélyre nézünk, és arra nézünk, hogy most nehéz a szívünk, hiszen oda húz. Tehát mindenkinek a szíve az a fontos felület most, amivel a kapcsolatot az Istennel felveheti. A lemondás azt jelenti, hogy könnyű lesz a szíved most. Lemondás nélkül nincs élet. Életünk nem bírja ki a leállást, gondolhatjuk, mert az van belénk ültetve, hogy állandóan növekednünk kell. A lemondás pedig úgy jön felénk, mintha megállna a növekedés. Nincsen növekedés, nincs birtoklás. Nincs meg az a magabiztosságunk, hogy minden a miénk, ami eddig volt, hogyha le kell mondanunk. Azonban van egy fordított folyamat is, amit láthatunk, hogy az összhang nélküli burjánzás, növekedés, az állandó mozgás, és az, hogy mindig akarunk valamit birtokolni, az ugyanúgy romba döntheti az életünket. Mert ez a folyamat, nem is vesszük észre, teljesen uralma alatt tart bennünket. A lemondás viszont Azt jelenti, hogy tisztába jövünk azzal, hogy mire van igazából szükségünk, könnyebbé válunk, a felesleges dolgokat elhagyjuk, és a lényeg letisztul. Ez a lemondás az Istennél is megvan. Isten, akinek minden hatalom a kezében van, rengeteg dolgot cselekedhetne meg, amit nem tesz meg, azért, hogy fenntartsa a mi életünket. És rengeteg dolgot tesz meg azért, hogy mindez fenntarthassa. Tehát ott van nála is a lemondás. Semmi sem születik a Földön, ami nem lemondásból született. Ha jól megnézzük, akkor amikor az életet vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy sokszor alkalmaznunk kell a lemondást. Le kell mondanunk valamiről, amikor időt szánunk egy munkára is, vagy amit szeretnénk, másról le kell mondanunk, hogy tudjunk cselekedni. Aki tanul, annak le kell mondania más dolgokról, hogy ideje legyen tanulni. Aki gyakorol egy hangszerem, annak meg kell tanulnia lemondani más dolgokról, hogy a hangszerre gyakoroljon. Tehát egyfajta önmegtartóztatásban kell, hogy éljem, hogy megfuthassa a pályáját. Ugyanígy van a lelki dolgokkal is, hogyha a mi szívünk csak földi dolgokhoz húz, akkor nem lehet haladni a lelki ösvényem. Tehát így van most, hogy az összetartozásunk az Istennel a helyére kerülhet. A jó létünk átalakult egyfajta anyagi ragaszkodássá. És nem vesszük észre, hogy ez ugyan fontos, és mindannyiunk számára szükséges, de a jó lét az tartalmazza az isteni megszólítást, hogy tudunk jelen lenni az életünkben, és meg tudjuk tapasztalni az Isten jelenlétét, vagyis a mennyei kincset. Mert Isten a legnagyobb kincs. Aki ezt nem ismeri, az a szívét más dolgokkal köti le. Mit jelent ez? Ez a kincs, ez mindenki számára, mindenhol az övé, nincsen fizikai dolgokhoz kötve. Isten nem korlátozta magát a fizikai világ bármilyen törvényszerűségéhez, hanem azt mondta, hogy felülállok ezeken, és az, amim van, azt minden körülmények között adom nektek. Így is mondhatnám, hogy nem kell hozzá semmilyen feltétel, csak az, hogy ezt tudjuk és gyakoroljuk. Az ember ezzel szemben tárgyasítja a világot, és eszközöket használ, amivel az életét fenntartja, és tökéletlen életével egy tökéletest keres állandóan, keresi mindig a tökéletest. És nem veszi észre, hogy az Isten, aki megteremtette ezt a világot, a maga tökéletességében mindig ott van. Elveszítette a szívét az ember, és nem lát a szívével. Amit tehát Isten készít most nekünk, azt nem kell valamilyen közvetítő eszközön keresztül megkapnunk, hanem elég az ember belső nyitottsága. Nem kell az Istentől kapott mennyei kincset ilyen értelemben fejleszteni, halomra gyűjteni, nem kell belőle sokat birtokolni, és mindig friss marad, nem megy ki a divatból, nincs alávetve a világ eseményeinek, de mi mégis azt képzeljük, hogy igen. Ezért, amikor gazdagok voltunk, mégiscsak szegények voltunk, mert ezt nem tudtuk. Most itt történik a paradigmaváltás, hogy most van lehetőségünk a lemondás által megfordítani ezt a gondolkodásmódot, és nem azt hinni, és azt gondolni, hogy gazdagok vagyunk, mert mindenünk megvan, de közben a mennyei kincs nincs meg az életünkben, hanem pont fordítva, A lemondás által, a mostani helyzet által, amiben gyakoroljuk magunkat, mert rá vagyunk kényszerülve mindannyian, hogy valamiről lemondjunk, egyszer csak felragyoghat előttünk ez a mennyei kincs, ami most is tökéletesen ott van a Krisztusban, a mi számunkra. Jézus gazdag létére szegény élet értünk, hogy mi gazdagokká váljuk. De ezt mi nem ismerjük, akkor mi ezt nem is értjük. És nem tudjuk, mit jelent ez. Most ennek van az ideje, hogy ezt belül megtapasztalhassuk. Visszatérnék egy kicsit a vírusra is, mint egy olyan információra, amely most ugye meghatározza a gondolatunkat. A vírus lényegében mondhatjuk azt, hogy egy alacsonyabb szintű életforma, egy kezdetleges élet, de valaki azt mondja, nem is élő lény, hiszen önmagában nincsen léte. Egy információ, amely a sejtet becsapja és legyártatja önmagát. A vírus olyan, mint egy információs csapda, becsapja a sejtünket, a szervezet nem ismeri föl, és elkezdi legyártani a vírust. Tehát szüksége van valakire, most így is mondhatnám, aki hisz benne, aki bizalmat ad neki, aki követi a parancsait, aki azt az információt befogadja, amit ő hoz, és nem vizsgálja azt felül, nem látja, hogy ez nem egyezik a saját érdekével, hanem azt hiszi, hogy ez jó, hogy ez követendő. És testi szinten ez történik. Tehát egy alacsony szintű életforma olyan információt ad a szervezetünknek, hogy ez jó, ez követendő, és a szervezet pedig támogatja azt. Ha sejt szinten ez történik velünk, akkor feltehetjük a kérdést, hogy tudati szinten mi történik velünk. A nagy egészet nem látjuk, és a részletekben mindig ott van, ott veszik el a lényeg, és a részletekben becsapva leszünk. Ez a becsapottság, amely ott van az életünkben, ez először láthatatlan. Nem is vesszük észre. És mivel ilyen, ezért kiszámíthatatlanná válik, nem tudjuk, hogy milyen hatás fejt majd ki, és a végén pedig hirtelen veszélybe kerülünk. Ez tehát a lélektani alapja, mondjuk a vírus információjának. És ha így megnézzük, akkor megnézhetjük az életünket, hogy mennyire jellemző ez ránk, mennyire vagyunk tudatosak, mit fogadtunk be, mi az a parancs, ami szerint élünk. Mi az a láthatatlan, kiszámíthatatlan és veszélybe sodró erő, amely bennünket is esetleg mindig cselekvésre, birtoklásra, az élvezetek hajszolására késztet. És mindig azt mondja nekünk, ne foglalkozz a lelkeddel, nincs idődre, nincs lehetőséged, pénzed sincs rá, hiszen dolgoznod kell. És mindig találunk egy kibúvót. Így működik lelkiképpen is az a vírus, amiről Jézus beszél. Ha rossz helyen van a szíved, oda húz, és ez fog téged majd meghatározni. Hogyha így leveszi a fájtlat Isten a szemünkről, akkor a következő gondolat ez, a Máté 6-ból a 27. vers, egész lényedet, a tekinteted világítja meg, ezért ha jó indulattal és adakozásra készen tekintesz az emberekre, akkor egész lényedet elárasztja a világosság. Ha viszont önző és zsugori módon nézel rájuk, akkor egész lényed elsötétül. Ha pedig a tekinteted, vagyis a mécsesed elsötétül, akkor valóban nagy sötétségbe kerültél. Ez az a szemléletmód, amely a szívünkön keresztül végül a látásmódunkat is meghatározza. Erre figyelmeztet Krisztus. Az egész lényünket be fogja világítani, vagy be fogja sötétíteni az, hogy hogyan látjuk önmagunkat és a világot. Ha önzők leszünk, és a zsugori természetet fogjuk magunkban növelni, akkor szimbolikusan ezt a lelki vírust tápláljuk, amely mindig ugyanazt akarja. Nincsen tekintettel a másik emberre, nincsen tekintettel arra a világra, amiben él, hanem zsákmánynak tekinti. Jobban kell félnünk ettől a szemléletmódtól, mint bármi mástól, mondja Krisztus, mert az egész lényünk bele fog sötétedni. Ez az a sötétség, amely világosságnak tűnik az emberek előtt, és azt mondjuk, ez a reális világlátás. Mert ezt kell cselekednünk, így kell élnünk, és mindenki így él. Jobban kell tehát félnünk az anyagi világba való belemerüléstől, és az élet hiába valóságaitól, ezt mondja Krisztus, mint attól, hogy ezeket elengedjük pár hétre, és feleszméljünk, és rájöjjünk arra, hogy milyen gazdagok vagyunk lelki értelemben, mennyi kincs van, amit nem is használunk, és Istennel abszolút nem foglalkozunk, és nem szánunk rá időt. Úgyhogy nem ismertük fel eddig ezt a lehetőségünket, vagy ha fel is ismertük, nem élünk fel a gyakorlati módon. Krisztus szerint ez teljesen értelmetlen életmód. Isten nélkül vidáman menetelhetünk, úgyhogy mindenünk megvan. És egyszer nem tettük fel a kérdést, hogy nem volt időnk önmagunkra. Hogy nincs időnk az Istennel való kapcsolatunkra. Az üres templom most szimbolikusan üzenhet nekünk, hogy itt a helyed, és vár téged Isten. Mindig is itt volt a helyed. Most sok hely van itt, sok ember jöhet majd ide, és mindannyian megtalálhatjuk a helyünket az Istennél. Figyelmeztet tehát Krisztus. Fontosabb volt az nekünk, amink van, mint az, amit az Isten adott nekünk lelki értelemben. És azok, és az, hogy kik lehetünk az Istenben. Ez az a sötétség, ami zsugorivá tesz. Ez az a sötétség, amely önzővé tesz. Mert az önzésnek az a lényege, hogy nem az a lényeg, hogy én milyen emberré válok, hanem az a lényege, hogy mim van, és a másiknak milyen van. Nem azt nézem, hogy a másik milyen ember, mert azt nem is látom. Csak azt nézem, hogy milyen van, és nekem mém van. És ez teljesen elsötétíti a lelket, és megváltoztatja a világhoz való viszonyulásunkat, és lehetetlené teszi az Istennel való élő kapcsolatot is. Mert Istennek nem az a fontos, hogy mém van, hanem hogy milyen emberré fogok válni. És ráadásképpen megad mindent az én javamra. De Isten sosem azt kérdezi, hogy mém van, mennyire vagyok gazdag, vagy mennyire vagyok szegény. De mindig igyekszik, hogy biztosítsa számomra mindazt, ami az életemhez szükséges. Ezért például a munka is Isten áldása. De amikor a munka Istenné válik, és amikor a munka elveszi az időnket, önmagunktól, a szeretteinktől, és akkor a munka mókuskerekében vagyunk, és törtetünk, és minden a pénz körül forog, akkor észrevettük azt, hogy ami a javunkra válna, ami az áldás, az átokká válik. Már a bűneset következménye az, hogy dolgoznunk kell, és fájdalommal és munkával kell keresnünk kenyerünket. Másrészt a munka értelmet is ad az életnek, célt is ad. Csak a cél ne legyen végül eszköz, hogy teljesen kizsigereljük egymást és önmagunkat. Ezért sokszor, amit növelünk, és amit támogatunk sok munkával, vannak időszakok, amikor ezek összeomlanak. Mert mi magunk is alatta vagyunk, és Isten ki akar bennünket szabadítani. Ugyanígy az élelem is ajándék az Istentől, de amikor csak a hasunknak élünk, és önző módon csak tele akarjuk rakni a kosarunkat, hogy nekünk legyen, nem érdekelve, hogy a másiknak jut-e, akkor átélhetjük ezt, hogy elsötétedik az emberek tekintete. És érezzük ezt a mostani időszakban is, hogy milyen rossz ez a lelkület, amely kijön az emberekből. De azt is láthatjuk, hogy sokan másképpen élnek, és nem feltétlen kell azt gondolni, ha valaki nagy kosárral megy, hogy önző ember. Mert lehet, hogy én vagyok az önző, aki nem látom azt, hogy milyen helyzetben van, hogy miért is veszi, amit vesz. Tehát itt is belekerülünk egy egymás megítélgetésébe, ami megint az önzésnek egy másik formája. Tehát, ha csak magunknak élünk, azt mondja Krisztus, a lelki kincsre nem figyelve, csak a saját szívünk birtoklását tudjuk megélni, és lelkileg nem születünk újonnan, tekintetünk, egész lényünk a jó indulattal nem tud találkozni, és nincs bennünk adakozás, az adás képessége nincs meg bennünk, akkor rossz tekintettel fogsz nézni az emberekre, így nézed majd ezt a világot, és ez a sötétség belülről fog áradni. És ezt tapasztalhatjuk most. Sok esetben a félelmet, a sötétséget, és azt, hogy az embereknek egyre jobban egymással lesz bajuk. Ez belülről kell lényegében megállítanunk. Erre figyelmeztet bennünket, ha így nézzük ez az időszak. Ezt a belső sötétséget mindenkinek magának kell meglátnia, és a saját mécsesét meggyújtania, hogy isteni világosság áradjon belőle. A bőj tehát a megtisztulásnak az ideje. Mire figyelhetünk akkor Jézus szavai alapján? Még egy fontos üzenet van a 24. versben. Egyetlen szolga sem szolgálhat egyszerre két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhatjátok egyszerre Istent és a pénzt. A pénz az egy fontos értékmérő, egy eszköz a kezünkben. Társadalmunk alapjának is tekinthetjük. A gazdaság alapja. Mindenki pénzből él. Ezért bagatellizálni nem szabad, és a pénz az egy fontos dolog, amit meg kell becsülnünk, és jól kell vele élnünk. De Jézus beszél a mammonról, a pénz Istenről, amikor az emberek ezt az eszközt elkezdik imádni. És sajnos olyan élethelyzetekbe kerülünk, amikor mindannyian keményen tapasztaljuk azt, ha jön a számla, akkor be kell fizetnünk. Senki nem kérdezi, hogy van-e pénzünk, miből tudjuk ezt befizetni. Mindenkit érint a pénzkérdés. De mégis azt mondja Krisztus, urat kell váltani. Ha nem történik meg ez a belső váltás az ember szívében, és ezt nem fejezi ki a világban, és nem tud olyan társadalmi formát működtetni, amiben nem csak a pénz az úr, akkor önmaga sírját ássa meg, és ez a sír rá fog omlani. És az ember alacsony szintű létformaként éli meg az ember létet. Amivel most küzdünk, az egy hamis információ által egy ideig élő gyenge létforma. Ez veszélyezteti most az életünket. A pénz imádata lealacsonyítja az embert egy olyan létformába, amely szintén veszélyezteti az emberi létet. Látszólag a pénz tartja meg. Látszólag az anyagi javak gyűjtése tartja meg a jólétünket. Látszólag ez minden, ez az életünk értelme és célja. Közben pedig ez az, ami bennünket sakkban tart. Két úrnak nem szolgálhatsz, mondja Krisztus. A pénz szolga, nem lehet úr. És ha úr, akkor te rossz úrnak fogsz szolgálni. Tehát aki nem tud lemondani erről a birtoklásról, és ez a baj a fösvénységgel, az önzőséggel, hogy alapvetően az anyagi javak birtoklásával szerzi meg a hatalmat. És így uralkodik mások felett. A lemondás élménye változtatja meg a világot. Ha valaki a hatalmi körből valamilyen függetlenséget tud elérni, illetve a lemondás által az anyagiakban nem befolyásolható annyira, és képes lemondani, és nem esik ettől össze, létét fent tudja tartani, ilyen a szellemi, lelki ember, aki ugyanúgy él az anyagi javakkal, de nem függ tőle, hanem megteremti azokat, és jól él vele, és nem tárgyasítja az anyagi javakon keresztül az embert, az életet, az ember lelkét, és nem mondja azt, hogy pusztán csak anyag, akkor ez a szellemi lelki ember, ez lényegében a krisztusi ember, megérkezik arra a pontra, amikor felszabadulhat, valósággal a világban megélheti ezt a szabadságot, ezt az örömöt, ezt a belső boldogságot. Mert aki ezt megtapasztalta a szívében, az a kevésnek is tud örülni, és a sok is áldás lesz az ő számára. Tehát itt van a kérdés, amit Jézus föltesz, te önmagadat kinek, minek adod oda? Mennyire ural a pénz? Látjuk, hogy most nagyon fontos, és kell, hogy legyen. A tartalék ilyenkor jelentkezik, hogy milyen fontos, hogy van-e félretett pénz, van-e hova nyúljunk, van-e anyagi biztonságunk. Vándorok vagyunk, nem veszíthetünk időt a hiába valóságokra, de az anyagi dolgokat úgy tekintjük, mint eszközt, amivel az utunkat segítjük. Krisztus tehát arra figyelmeztet, hogy Isten mindent megadott nekünk, a pénzt is azért adta, hogy a javunkat szolgálja. Az anyagi eszközöket is azért adta. Most arra kell figyelnünk, amit Isten a lelkünkben készít. Mert vannak lelki kincsek, lelki dolgok, amelyek sokkal értékesebbek és örökkévalók, amelyek nem inognak meg, nem mozognak, és nem változnak meg egy pillanat alatt. A pénz, ha elértéktelenedik, hogyha kitör egy nagy világválság, hogyha minden értékét veszíti, a szemétbe kerül. És minden javunk, minden, amit dolgoztunk, minden, amit gyűjtöttünk, egy pillanat alatt semmivé válik. Ezért használja a Szentírás a sáfár fogalmát, ami azt jelenti, hogy mi igazából nem birtokolunk semmit, hanem csak sáfárok vagyunk. Ez azt jelenti, hogy használjuk azokat a dolgokat, amelyeket Isten ránk bízott, de nem birtokoljuk, mert a sáfár mindig tudja, hogy nem az övé, hanem azé, akitől kapta. Ez a szemléletmód abszolút nincs jelen a világban. Mindenki azt hiszi, hogy amilyen van, az az övé. Azt ő kapta, azt ő neki birtokolni kell, azt neki növelnie kell, és ez az övé. Embernek lenni annyit jelent, hogy szellemi módon ezt én úgy látom, hogy sáfár vagyok. Uralkodhatok az anyagi dolgok felett, ezáltal a pénz felett is uralkodnom kell, mint a legnagyobb érték fölött, ami az embert megkísérti. Anyagi szinten. Mert pénzen keresztül tudsz bármit megvásárolni, pénzért tudsz bármit idézelve megkapni, az anyagi dolgokat. Ezért megkísérti az embert a pénz. De isteni lény vagy, és nem szabad így élned ebben a tudatosságban, mert akkor megsötétedik a szíved, a lelked, és ez a belső sötétség ki fog áradni az egész világra, és ez az a rablánc, amin élünk, és észre se vesszük a jó létben, hogy igazából ez a lánc biztosítja nekünk azt a jó létet, és nem adunk hálát az Istennek, pedig a pénz az igazából nem is érték. Az csak egy viszonyítás. Önmagában semmi értéke nincs, Csak akkor van értéke, ha valamihez hozzátársítjuk, és valamit kapunk érte. Ha nem kapsz érte semmit, mindenki elhajítja a pénzt. És senki nem fog érte dolgozni, mert semmit nem ér. Így vannak a régi pénzek, amelyek már kimentek a forgalomból, vagy lehetnek értékes pénzek, ha nemes fémről van szó, vagy ritka pénzek, de igazából nem tudok vele elérni már semmit. Krisztus megváltása is ezt jelenti, nem aranyon és ezüstön váltattunk meg, mondja a Szentírás, nem pénzem, hanem sokkal értékesebben. Krisztus vére által, hogy szellemi lelki emberként éljünk ebben a világban, és felébredjünk. Tehát ott van mennyei atyád most is, aki titkon figyel téged, és ő majd megjutalmaz téged. Ha pörgünk, mint a búgócsiga, de egyszer csak ez a pörgés megáll, mint ahogy most egy kicsit a világ, a világgazdaság is megáll, és a pörgés megszűnik, akkor a búgócsiga felborul. Mit lehet ekkor tenni? Rá kell jönnünk, hogy nem vagyunk búgócsigák. Nem kell így pörögnünk. Bár a világ ránk fogja kényszeríteni ismét a régi rendszert, de lelkiképpen ez a paradigmaváltás, nekünk mégis szabadnak kell lenni tőle. Mi által tudunk mi ezt a szabadságot, mi által tudjuk megélni? Azáltal, hogy Isten munkálkodik, ha mi leállunk is. Most megvizsgálhatjuk magunkban a mostani időszaknak a lelki dolgait, ami feljön. Mondok néhány gondolatot, amit tapasztalunk. Mi az, ami szorít bennünket? Mi az, ami sodor, ami kétségbe ejt, ami elzár? Mi az, ami felszínessé teszi az életünket? Ami kikényszerít dolgokat, és életellenes a mi számunkra, amitől félhetünk. Ezek az erők tényleg azok, amitől most mi félünk? Valóban ettől kell félnünk? Jézus nem támogatja a félelmet, és ezért a félelmet le kell leplezni. Amitől most félünk, és amitől rettegünk, attól nem kell. Nem kell ezektől a dolgoktól félnünk, de most pont így vagyunk manipulálva, és így lehetünk még jobban benne. Még jobban elsötétedik az ember szíve, bár most tud otthon lenni, de még jobban aggódik, még jobban fél, még inkább nem tud Istenre figyelni, még inkább azt érzi, hogy kiszolgáltatottabb lett, még inkább kétségbe esik, szorít, és sodor az élet, és pont az ellenkezőjét tapasztaljuk. Mit jelent tehát az Úr napja? Most éppen vasárnap van, amikor leállunk. Egyébként is lelkileg ezt a minőséget gyakorolnunk kellene, héten egyszer le kellene állnunk, Istennel lennünk, de vajon hány nap maradtunk otthon, és mondtuk azt, hogy most az Úr napja van, leállunk. Hány nap volt az, amikor egy napot is képesek voltunk hálaadással tölteni, amikor belső mosoly volt bennünk, és tisztelettel voltunk az életünk iránt, Isten iránt, a teremtés iránt. Mikor csodálkoztunk rá utoljára, hogy milyen szép az az élet, amit élhetünk? Mikor tudtunk örülni egy pohár víznek? És mikor tudtunk lemondani valamiről, amire nagyon nagy szükségünk volt a másik javára? Mikor értük meg ezt a gazdagságunkat, ami pusztán az a létezés, hogy Istennek teremtménye vagyunk, ez önmagába véve olyan gazdagság, amit fel kellene fedeznünk? Mikor értettük azt meg, hogy az ideig való feladása az annyit jelent, hogy jól élünk vele, mint sáfárok, mert az örökké való dolgok miatt mindig képesek vagyunk ezt feladni. És nem érezzük azt, hogy akkor korlátozva vagyunk szabadságunkban, hogy Isten elvesz tőlünk valamit, hogy büntet bennünket, hogy most Isten haragszik ránk. Vagy ahogy a mi atyánkba szoktuk imádkozni, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Ha minden a tiéd, akkor én kié vagyok. Tehát, ha az országot, a hatalmat és a dicsőséget az Istennek tudjuk adni, akkor mennyivel inkább a pénzt, mennyivel inkább önmagunk szeretetét, és mennyivel inkább azokat a dolgokat, amelyeket mi mindannyian sokszor keresünk az életben, amelyek fontosak nekünk, ezt nem tudjuk odaadni. Isten pedig visszaadja nekünk. Csak megszűnt az az ördögi kör, hogy rajtam ez uralkodjon, hogy én legyek az, aki szolgáljam azt, és felismerem azt, hogy bennem és általam az Isten jelenléte tud ebben a világban hatni. Ez az a gondolkozás és életmódváltás, amiről a bölcs szól. Ha a profitnak rendeljük alá a világot, ha a pénz fog uralkodni, akkor a pénz mindig térdre fog kényszeríteni. És a világ egy része, és a világnak az anyagi része a pénz uralma alatt van. És ezt mindannyian megérezzük. És ez alól nincsen kibúvás. De van egy lelki törvényszerűség az Isten, és minden lelki igazság, amit ő alkotott, és minden lelki törvényszerűség, az alól sincs kibúvás. Melyik a nagyobb? Melyik a hatalmasabb? Melyik az erősebb? Ki az ország? A hatalom és a dicsőség. Tehát nem csak arról lehet beszélnünk, hogy fenntartható növekedést kell, ben kell élnünk, és vajon hogy tartható fent az állandó növekedés, mert ha nem növekszünk, ha nem fejlődünk, akkor tönkre megy a gazdaság, tönkre megy az életünk, nem lesz pénz, nem lesznek állások, nem lesz hova járnunk, nincs értelme az életünknek. Ez a gondolkodásmód elhiteti velünk, hogy ennek így kell lennie, és másképp nem is lehet. Most egy kicsit mindenkinek meg kell állni, és látni kell, hogy a fenntartható növekedés megbukik. Nem lehet állandóan növekedni. A fenntartható lemondásnak az időszakát éljük meg, mert csak így tudunk fennmaradni, és Isten figyelmeztet bennünket, hogy a lemondás az élet lélegzete. Lemondani is tudnunk kell, a fenntartható lemondást gyakorolni kell, ez a böjt, lelki tartalommal és örömmel, aki nem tud fenntartható módon lemondani folyamatosan, az összedönti a világot. És erre figyelmeztet bennünket ez az időszak. Nem az a baj, hogy van, legyen is. De ami van, abban tudjunk mértéktartóak lenni, akár lemondók is, mint a jó sáfárok. És mindig tudjuk, hogy miért kaptuk mindezeket. Hogy lelki dolgokat is, lelki kincseket is felismerjünk, mert aki nem volt a hamis mammonon hű, hogyan lenne hű az igazi kincsen? Ha nem voltunk jó sáfárok a pénz felett, ha nem voltunk jó sáfárok az anyagi dolgokon, ha nem tanultuk meg az ezekkel való jó viszonyulást, ha megsötétedett a szívünk, hogyha önzők lettünk ezekben, akkor a lelki kincsekben nem leszünk önzők. Nem sötétedik meg a szívünk az Istennel való kapcsolatunkban. Hogyha az anyagi dolgokon nem tudunk jól élni, ha hamis mammonnal nem tudunk uralkodni, ha hamis kincseken nem tudunk jól gazdálkodni, hogyan tudunk az igazi kincsen? Ezt jelenti tehát az, amikor térdre vagyunk kényszerítve most. Mert bizonyos fokig mindenki térdre van kényszerítve. Csak amikor térdelünk, akkor valami eszünkbe juthat. Lehet, hogy ez annyit jelent, hogy most van itt az ideje, hogy felébredjünk. És aki kiveti Istent az ő számításából, és pusztán csak anyagi dolgokban matekozik, az rá fog egyszer csak jönni, hogy nem stimmel az egyenlet. Mindig mínuszba fogunk kerülni. És ezt a mostani válság is megmutatja. Az anyagi dolgok jók, de mindig mínuszba fogunk kerülni, ha Istent kihagyjuk a számításból, és mindig úgy matekozzunk, hogy pusztán csak az anyagi dolgokat rakodjuk egymásra, és úgy húzzuk meg az egyenlőséget, és azt mondjuk, ez az élet. Ez az egyenlet mindig mínuszba fog kerülni. És az ember, amíg ezt nem veszi észre, addig a legnagyobb veszélyben van. Ezért szimbolikusan megköszönhetjük, hogy ebbe a helyzetbe kerültünk, mert valami nagyobb bajtól akar bennünket megmenteni az Isten. Hogy ne legyen késő, mikor már felébredünk. Így tehát az Isten most is velünk van, és most is minden, ami javunkat szolgálja. Tehát pont azokat a gyenge pontokat mutatja meg Isten, amelyeket, ha meglátjuk és felismerjük, és helyre rakjuk, nagyon-nagyon erős emberekké fogunk válni lelki értelemben. Boldog emberekké tudunk majd válni, beteljesedett életünk lesz, jó értelemben függetlenek és szabadok leszünk, cselekvőképesek leszünk, szabadságunkban nem leszünk korlátozottak, és nem üres templomunk lesz, hanem lesz értelme az Istent keresni, a lelki dolgokat megtapasztalni és megélni. Erre figyelmeztet ez a mostani időszak bennünket. De mi figyelhetünk másra, figyelhetünk az emberekre, gyűlölködhetünk, haragudhatunk, megsötétedhetünk. Húzhat a szívünk azok felé, amelyeket elveszítenünk kell most. Egy kicsit le kell mondanunk dolgokról, de mégis ott van a jó hír, a mennyei atyád ott van, titokba figyel, és ő majd megjutalmaz. Adja meg Isten, hogy ott legyen ez a jutalom, és mindannyian felismerjük azt. A hálaadás jutalma, a belső mosoly jutalma, és az a tisztelet, amely most is ott van. És ott lehet, ha jól felismerjük, hiszen mindenünk megvan Istennél. Isten képes összerakni úgy az életet, hogyha használjuk az ő áldásait, hogy minden a helyére kerülve elég lesz. És ez az elég több lesz annál, mint amit elveszítettünk most. Amen. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, te ismered a szívünket, gondolatainkat. Látod, hogy sokszor elsötétedik a lényünk. Kérjük, a te tekintetedet vesd most a mi életünkre. Látod, hogy milyen sokszor uralkodik rajtunk is a pénz. Főleg most, amikor kevesebb lesz belőle, amikor több lesz a kiadásunk, amikor nem tudjuk, hogy mit hoz a jövendő, amikor sokan pénzgondokkal fognak küzdeni. Kérjük, a te áldásodat add meg, hogy a munkahelyek is megmaradjanak, új munkahelyek teremtődjenek, hogy a gazdaság is lábra tudjon állni. De add meg nekünk, hogy felismerjük, hogy lelki értelemben sokszor nem jól látjuk önmagunkat, a világot, nem jó viszonyban vagyunk a pénzzel, a hatalommal, a dicsőséggel, hogy nem tudunk fenntartható módon, nem tudjuk gyakorolni a lemondást mindenki javára, és akkor talán több maradna mindenkinek. Mindenkinek több jutna. Köszönjük azt, hogy nem hiába valóság most. Mindaz, amiről gondolkodunk. Nem kidobott idő, nem kidobott pénz, és nincs értelme a lelki dolgokkal foglalkozni, hiszen az életben vannak ennél sokkal fontosabb dolgok. Vajon ezt a mondatot hányszor gondoltuk, hányszor fogadtuk be, Hányszor adtunk neki hitelt, és most, amikor minden megváltozik, és amikor csalódunk abba is, amiben eddig bíztunk, most láthatjuk, hogy mennyit ér. Mennyi valóságtartalma van ennek. Ezért kérünk, Istenünk, hogy munkálkodj most Te bennünk és körülöttünk, hogy ami szorít, ami sodor, ami kétségbe ejt, ami elzár, ami felszínessé tesz, ami ránk kényszeríti az akaratát, ami életellenes. Ezek az erők lelepleződjenek bennünk, és szabadok legyünk. Tudjunk tiszta arccal, tiszta tekintettel nézni, hálát adni most, másokért imádkozni, az anyagiakban is adakozni, ha kell, jó indulattal lenni mindenki iránt, és tudni azt, hogy az a világosság, amit Te adtál a Krisztusban, az megmarad minden körülmények között. Nem szolgák vagyunk, az anyag szolgái, hanem lelki értelemben Istennek gyermekei, akik szabadok, és akik sáfárkodnak az anyagi dolgok felett. Add, hogy ne szolgáljunk két úrnak, ne szolgáljunk az anyagi dolgoknak, ne legyünk alávetettek, kiszolgáltatottak, hanem tudjuk most megünnepelni, bármennyire is nehéz, azt az örömhírt, amit a szívünkre helyezel, nem vagytok szolgák, szabadok vagytok, Isten a ti mennyei atyátok, és mindent megad nektek, amire szükségetek van. Ne szomorkodjatok, ne legyen szomorú a ti arcotok, hanem úgy böjtöljetek most, mint akik tudják, hogy gazdagok, teljesek, és lélekben az Istentől mindent megkaptunk, lélekben minden fölött tudunk uralkodni, és minden, ami javunkat szolgálja. Ez a mi értékünk, ez a mi szívünkben levő igazi kincs, add, hogy a mi szívünk most ezért tudjon könnyű lenni, tudjunk megelégedettek lenni, tudjunk örülni, amink van. És kérjük, Te áld meg az idős testvéreinket, Te áld meg azokat, akik otthonaikban vannak, áld meg minden egyes gyülekezeti tagunkat, áld meg minden egyes embert, légy az ő segítségére, és add, hogy ez a lelki kincs felragyogjon előtte. Kérünk gyászolóinkért is, Te vigasztald meg őket. Most pedig mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldását kívánom tehát a gyülekezeti tagoknak, és hallgassuk most meg a hirdetéseket. Ezen a héten búcsúztunk el Kovács Edit testvérünktől, ide járt a gyülekezetünkbe. Sokat szolgált közöttünk, a szeretett vendégségeken is, a bibliaórára is járt, tehát ismerhettük őt. Ezen a héten búcsúztunk tőle szűk családi körben. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak. Szomorú szívvel jelentem, már hirdettem is, hogy Borsi István, presbiter testvérünk is hazatért teremtőjéhez, és az ő temetése április 1-én 11 órakor lesz a Rákoskeresztúli templom urna temetőjében. Szűk családi körben lesz valószínűleg megtartva ez a temetés a jelen helyzetre vonatkozóan, de hordozzuk Borsi István családját is imádságunkban, sok erőt kívánva és békességet, és Isten vigasztalását. Felhívom a figyelmet arra, hogy elektronikusan is, hogyha valaki akar adományt adni egy gyülekezet javára, akkor megteheti. A honlapunkon fenn van a számunk, amire lehet adományt küldeni, illetve felhívom a figyelmet arra, hogy itt leszünk. Most jelen pillanatban ugye nem tudunk templomba jönni, de lélekben, ugye vasárnaponként én itt leszek, elmondom az igei üzenetet, tehát tudunk kapcsolatban lenni. Minden istentiszteleti alkalom lényegében szüneteltetve van, így a hivatal is, de a telefonszámom nyilvános, azon elérhető vagyok, és tudunk egyeztetni, ha bármilyen kérdés van, vagy helyzet van. Természetesen a temetések ugyanúgy meg vannak tartva, csak szűk körben. Legyünk mértékletesek, maradjunk otthon, ha megtehetjük, és kerüljük a felesleges találkozásokat, érintkezési pontokat, hogy így is tudjuk lassítani a járvány terjedését. Isten áldását kívánom a testvéreknek, és használjuk ki ezt az időt, és töltődjünk, hogyha van lehetőségünk, és nem kell lótnunk, futnunk. És ezért aztán most mindaz, amit ma a prédikációban is elmondtam, egész közel jöhet hozzánk. Örüljünk egymásnak, örüljünk az életünknek, és nem történik olyan nagy baj, én úgy gondolom, mint amennyire már sokszor ezt gondoljuk, tehát ne essünk túlzásba a félelem tekintetében is. Hittel tartsuk meg azt a belső világosságot, amivel ellen tudunk tartani a saját szívünk sokszor negatív vágyának, hogy kétségbe essem, és úgy tekintsen a jövőre, mint valami lehetetlen dologra, amely nagy szenvedéssel fog most következni mi ránk. Tehát kívánom így a békességet, a lelki növekedést, amiben gyakorolhatjuk magunkat ebben az időszakban, és az Istennek a szeretetét. Áldás békességet kívánok mindenkinek, szép vasárnapot. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Amen.